Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, 90. Zsoltárunk első versét énekeljük ez esztendő első úrnapjának kezdetén. A 90. Zsoltárunk első verse, hitvallásunk, te benned bíztunk elejétől fogva. Foglaljuk el helyünket, testvérek.
Első kérdés a véget, hogy ebben a vigasztalásban boldogul élhess, és boldogul hallhass meg. Hármat. Először, hogy mi nagy az én bűnöm és nyomorúságom. Másodszor, hogy mi módon szabadít meg Isten minden bűnömből és nyomorúságomból. Harmadszor, hogy milyen hálával tartozom neki e megszabadításért.
Isten igéjét olvasom, úgy, ahogy írva található az Pál apostolnak a Korintus beliekhez írt első levelében. Pál apostolnak a Korintus beliekhez írt első levelének első fejezetében, a 18. verstől a 31. versig terjedő szakaszban. Nevezett helyen ezeket találjuk megírva. Mert a keresztről szóló beszéd bolondság ugyanazoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik üdvözülünk, Istennek ereje. Mert megvan írva, elvesztem a bölcsek bölcsességét, és az értelmesek értelmét elvetem. Hol a bölcs? Hol az írástudó? Hol e világ vitázója? Nem tettei bolondsággá Isten a világ bölcsességét? Mivel tehát a világ saját bölcsessége útján nem ismerte meg Istent a maga bölcsességében, tetszett Istennek, hogy az ige hirdetés bolondsága által üdvözítse a hívőket. És miközben a zsidók jelt kívánnak, a görögök pedig bölcsességet keresnek, mi a megfeszített Krisztust hirdetjük, aki a zsidóknak ugyan megütközés, a pogányoknak pedig bolondság, de maguknak, az elhívottaknak, zsidóknak és görögöknek egyaránt az Isten ereje és az Isten bölcsessége. Mert az Isten bolondsága bölcsebb az emberek bölcsességénél, és az Isten erőtlensége erősebb az emberek erejénél. Mert nézzétek csak a ti elhívatásotokat, testvéreim! Nem sokan vannak közöttetek, akik emberi megítélés szerint bölcsek, hatalmasok vagy előkelők. Sőt, azokat választotta ki az Isten, akik a világ szemében bolondok, hogy megszégyenítse a bölcseket. És azokat választotta ki az Isten, akik a világ szemében erőtlenek, hogy megszégyenítse az erőseket. És azokat választotta ki az Isten, akik a világ szemében nem előkelők, sőt lenézettek, és a semmiket, hogy semmiké tegye a valamiket, hogy egyetlen ember se dicsekedjék az Isten színe előtt. Az ő munkája az, hogy ti a Krisztus Jézusban vagytok. Őt tette nekünk Isten bölcsességgé, igazsággá, megszentelődéssé és megváltássá, hogy amint megvan írva, aki dicsekszik, az Úrral dicsekedjék. Isten áldása maradjon közöttünk és rajtunk, hogy megérthessük hozzánk szóló beszédét. Gyertek testvérek, csendesedjünk el, és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, dicsőítünk téged, aki megvigasztaltál bennünket a te fiad, az Úr Jézus Krisztus által. Köszönjük, hogy nem csak arra döbbentettél, és döbbentesz rá, hogy mennyire elveszettek vagyunk, hanem gondoskodtál arról, hogy a megváltás, a megmenekülés útja is elérhető legyen számunkra. Megköszönjük neked az alkalmakat és időket, amikor erről, a te fiadról, Jézus Krisztusról szólsz nekünk. És arra kérünk téged, légy segítségül, hogy megértsük és megszívleljük, hogy nincsen vigasztalódás, ez életre s örök életre nézve, senki másban, egyedül csak ő benne. Ezért kérjük azt, hogy erősíts meg a mi hitünket, ha már ott van ez a hit és bizalom a mi szívünkbe. De még inkább kérünk arra, hogy ébreszd fel ezt a hitet bennünk, ha még nem tudunk ő benne bízni, s ő általa hozzád kegyelemért folyamodni. Légy segítségül, hogy éppen ezért minden egyes úrnapon, amikor összesereglünk ebben az esztendőben, kegyelmedből, ezen a helyen, hadd álljon a te fiad Jézus Krisztus az ige és Szentlélek által itt középen. És légy segítségül nekünk, hogy őt akarjuk látni, és őt akarjuk hallgatni, aki maga az élet, és aki által életünk lehet nekünk is. Köszönjük, hogy meghallgatod a mi könyörgésünket, és köszönjük, hogy mivel javunkra van ez, meg is cselekszed, és meg is fogod cselekedni. Amen. Kedves testvérek, az ige hirdetés hallgatására a 151. dicséretünk egyetlen versének éneklésével készüljünk. 151. dicséretünk így kezdődik. Uram, Isten, siess minket megsegíteni.
Uram, Isten, siess minket megsegíteni. Szükségünkben Krisztus Jézusért, mi Urunkért és megváltunkért.
Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim, és hallgassuk Isten igéjét, ahogy megszólít az bennünket János evangéliumának 15. fejezetéből. János evangéliumának 15. fejezetéből az első verstől a 8. versig terjedő szakaszt olvasom, ahol a következőket találjuk megírva. Jézus Krisztus mondja: Én vagyok az igazi szőlőtő, és az én atyám a szőlős gazda. Azt a szőlővesszőt, amely nem terem gyümölcsöt én bennem, lemetszi. És amely gyümölcsöt terem, azt megtisztítja, hogy még több gyümölcsöt teremjen. Ti már tiszták vagytok az ige által, amelyet szóltam nektek. Maradjatok én bennem, és én ti bennetek. Ahogyan a szőlővesző nem teremhet gyümölcsöt magától, ha nem marad a szőlőtőn, úgy ti sem, ha nem maradtok én bennem. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki én bennem marad, és én ő benne, az terem sok gyümölcsöt, mert nélkülem semmit sem tudtok cselekedni. Ha valaki nem marad én bennem, kivetik, mint a lemetszett vesszőt, és megszárad, összegyűjtik valamennyit, tűzre vetik, és elégetik. Ha megmaradtok én bennem, és beszédeim megmaradnak ti bennetek, akkor bármit akartok, kérjetek, és megadatik nektek. Az lesz az én atyám dicsősége, hogy sok gyümölcsöt teremtek, és akkor a tanítványaim lesztek. Kedves testvéreim, ez új esztendőnek első vasárnapján lehetünk együtt Isten kegyelméből, és ahogyan a régiek nevezték, és talán nem is volna rossz dolog, ha legalább mi visszaszoknánk erre az elnevezésre, ez a vasárnap az Úr napja. Valami régi, mély meggyőződést jelentett az a korábbi időkben, hogy ezt a napot az Úr napjának nevezték eleink. Miért fontos nekünk ez a nap? És miért találó, ha ezt a napot az Úr napjának nevezzük? Miért fontos az az esemény az Úr napján, hogy mi eljövünk Isten gyülekezetébe, a templomba? Miért fontos dolog az, hogy összesereglünk a mi lelki családunk otthonába? Olyan kérdések ezek, azt gondolom, amelyek sokunk számára annyira természetesek, hogy nem szoktuk ezt tudatosan végig gondolni. Hát azt mondjuk, hogy vasárnap van, úrnapja van, megyünk a templomba. Így szoktuk meg. De nagyon fontos, legalább az esztendő elején, arról szólnunk, hogy ez a cselekvésünk, Isten lelki családjához való tartozásunk, a gyülekezetbe való összesereglésünk, az úrnapján a mi igére való figyelésünk mindig tudatos dolog kell, hogy legyen. Mindig tudatos dolog kell, hogy legyen. Hogy jobban értsük azt, amiről szólok, olyan tulajdonképpen, ami templomba jövetelünk sokszor, mint az anyanyelv, amit úgy tanultunk édesanyánktól, édesapánktól, testvéreinktől, és tulajdonképpen úgy beszéltük ezt a nyelvet nagyon sokáig, hogy nem voltunk tisztába a szabályaival. Bizonyára mindenkit meglepett az, amikor megtanult írni, meg olvasni, hogy egyszer csak lett olyan, hogy nyelvtan óra, és akkor elkezdtünk arról beszélni, amit mi beszélünk. Hogy azt miért úgy beszéljük? Mik abban a szabályok? Hiszen arra gondoltunk, hogy ez a vérünkben van. Minek erről külön beszélni? Testvérek, mindaddig, amíg csak magunknak beszélünk, amíg a nyelv csak a miénk, addig talán tényleg nem annyira fontos a szabályokról beszélni, de aki már próbált egy külföldinek, aki a mi nyelvünkkel nem bír, tanítást adni, hogy mit miért mondunk, és mit miért úgy mondunk, az bizonyára rájött arra, hogy nyelvtan nélkül, ismeret és tudatosság nélkül nem lehet másnak átadni dolgokat. Nem lehet. Ahhoz ismerni kell a szabályokat. Hát valahogy így van ez a gyülekezetben is, testvérek, hogy amíg csak magunknak jövünk, Addig jöhetünk anélkül is, hogy tudatosan tennénk azt, amit tennénk, hogy látnánk ennek a mélyebb gyökereit, vagy foglalkoznánk ezzel, de nyilvánvaló, hogy amikor abban a küldetésben járunk, amelyet Jézus meghagyott minden idők keresztjéneinek, hogy tudnélik tegyünk tanítványokká minden népeket a magunk generációjában, magunk helyén, akkor nem mondhatjuk valakinek azt, hogy gyere a templomba, mert én is szoktam menni. Mert ezt tudjátok mindannyian, ez nagyon kicsinyke érv. Ettől még nem dob senki hátast, hogy hú, én erre eddig nem is gondoltam. Kell, hogy valami fajta tudatosság legyen abban, amit mi teszünk, miért jövünk ide, miért fontos nekünk ez a lelki család, ez a közösség, és ebben a közösségben miért fontos nekünk az ige hirdetés? Miért fontos az imádság? Nos, ahhoz, hogy ezt értsük, segítséget ad nekünk Isten igéje mindazokon a helyeken, ahonnan az imént fölolvastam előttetek Jézus Krisztus tanítását, illetve Pál apostolnak a tanítását, amit a Szentlélek által fogalmazott meg a korintusi gyülekezet számára. De hogy még inkább értsük, ahhoz még előbbre kell menjünk a Bibliában, hiszen szerepel mind a két felolvasott ige szakaszban Isten dicsősége érvként. Mi is ez az Isten dicsősége? S hogyan is van ez jelen? Miképpen látszik az Isten dicsősége ebben a világban? Azt mondja el nekünk a Szentírás, Isten kijelentése arról az időről, amikor mi még nem éltünk, hogy a világot Isten teremtette, méghozzá az ő dicsőségének a kifejezése az, ami a világ teremtésében megtörténik. Mondhatnánk így is, hogy Isten a maga nagyságát, hatalmát, dicsőségét, erejét, szeretetét fejezte ki abban, hogy megteremtette a világot és benne az embert. Nem fuserált el Isten semmit, pontosan szépen írja le nekünk a kijelentés azt, hogy Isten minden nap után azt konstatálta, hogy jó, amit teremtett, megfelelő arra, hogy az ő dicsőségét hordozza, és az ő dicsősége ezáltal kijelentessék. És ez így volt az ember megteremtésével is. Isten és az ember harmonikus kapcsolatában, abban az akadálymentesített kapcsolatban az Isten dicsősége ragyogott ebben a világban. Azonban az ember engedetlensége és elfordulása Istentől éppen azt jelentette, hogy az ember a maga dicsőségének munkálása mellett döntött. Az ember szabadságot kapott erre. Arra is, hogy Isten dicsőségét hordozza az engedelmesség által, vagy pedig, hogy a maga dicsőségét munkálja Isten ellenébe. Ez a két dolog nem működik együtt. Vagy Isten dicsőül meg, vagy az ember dicsőül meg. Egymás mellett nem fér meg, mert Isten és az ember nem egyenlő. Isten teremtőként jelenik meg a világban, az ember pedig teremtményként. És a teremtmény nem lehet sem azonos, sem nagyobb az ő uránál és teremtőjénél. Még akkor sem, hogyha az ember ezt gondolja olykor magáról. És az ember megisteníti magát. Sokszor fürdünk a magunk dicsőségében, de mindez csak addig történhet meg, amíg Isten dicsősége föl nem ragyog. Amíg Isten dicsősége föl nem ragyog. Világíthatunk mi egy gyertyával, és azt gondolhatjuk, hogy ez a világ legnagyobb világossága, mindaddig, amíg valaki egy modern LED reflektort föl nem kapcsol a fejünk fölött, aminek a fényénél eltűnik a gyertya fénye. Szinte láthatatlanná válik. Testvérek, az ember élet programja a bűneset óta semmi másból nem áll, mint a maga dicsőségének a munkálásából, a maga dicsőségének a kereséséből. Isten azonban ebben nem nyugodott bele, hiszen ahogyan erről szóltam, Isten a világ teremtésében, az ember teremtésében a maga dicsőségét jelentette ki és tette foghatóvá. Ezért ígérte és küldte el Jézus Krisztust, hogy helyreállítsa az eredeti rendet. Azért jött Jézus Krisztus, testvérek, így mondta, hogy megkeresse, megtartsa az elveszetteket. Hogy azoknak, akik a halálban vannak, a sötétségben, elhozza a világosságot, elhozza az életet. Mert ez volt az eredeti cél, a teremtés tartalma, és éppen ezért az ember java is. Azonban a bűnös ember egyszerre nem tud csak úgy megváltozni, magától mássá lenni, fölismerni Krisztust, fölismerni azt, hogy az én élet küldetésem az lenne, hogy Isten dicsősége ragyogjon föl rajtam keresztül és bennem. Az ember erre képtelen magától. Az ember annyira önző, annyira magával van elfoglalva, hogy eszébe sem jut ez. És ha valaki olykor eszünkbe juttatja, akkor mérgesek és indulatosak vagyunk. Annak idején az előző évtizedekben néhány lelkipásztor emlékeztette Sztálint arra, hogy nem jó az, hogy ő a maga dicsőségében fürdik. Aztán Sztálin nem arról reagált erre, hogy köszönöm szépen, hogy figyelmeztettetek, és ezentúl majd az Isten dicsőségét fogom valamilyen módon munkálni és hordozni, hanem azzal válaszolt, hogy ezeket a lelkészeket Szibériába utalta, és ott haltak meg közülük jó néhányan. Az ember ilyen. Még ha nem is tudunk mindannyian ennyire radikálisak lenni, de amikor valaki megsérti a mi dicsőségünket, amit szépen fölépítettünk magunknak, a mi tekintélyünket, a mi hatalmunkat, akkor igenis mindannyian indulatosak vagyunk, és sokszor gyilkos indulatok fogalmazódnak meg bennünk. Mit képzel a másik magáról? Hogy jön ő ahhoz, hogy engem megkérdőjelezzen? Testvérek, Jézus Krisztus azért jött, hogy helyreállítsa az eredeti rendet, amelyben Istennek van dicsősége, méghozzá az ember harmonikus kapcsolata által. Hogy tudnélik, az ember harmonikus kapcsolatba kerül Istennel, és ezáltal a másikkal is. Ahhoz, hogy ez megtörténjen, testvérek, valami nagy dolognak kell történnie. Valami olyan dolognak kell történnie, amire se te, meg se én nem vagyok képes magamtól, mert annyira be vagyunk magunkba fordulva. A Szentírás ezt a valami nagy dolgot újjászületésnek nevezi. Újonnan kell születnünk. Jézus ezt mondta el egy zsidó főembernek, akivel hajnalban beszélgetett, és aki azt kérdezte, hogy milyen módon lehetünk mi az Isten dicsőségére. Jézus azt mondta, újonnan kell születni. Az újonnan születés, testvérek, valami olyasmit jelent, hogy valami lezáródik, ami eddig volt, és egy egészen új dolog kezdődik el. Meg is kérdezte ez a vezető ember Jézustól, hogy hát, hogy szülessek újonnan? Hát én nem tudom az útját. Hát én magamtól nem tudok újonnan születni. És akkor Jézus olyan nagy szeretettel beszélt arról, testvérek, hogy ezt a munkát maga Isten végzi el. Nem te végzed el magadba, te erre képtelen vagy. Isten végzi el az ő lelke és teremtő igéje által. Úgy fogalmazza meg ezt Pál apostol a korintus belieknek, hogy az Isten kiválasztott benneteket arra, hogy újonnan szüljön, és ő ezt meg is tette veletek. Ő volt az, aki megfordította a ti gondolkozásotokat, a ti orientációtokat, hogy nem magatok felé forduljatok, hanem ő feléje. Hogy ne a magatok dicsőségét keressétek, hanem az ő dicsőségét keressétek, mert ez van a ti javatokra, és ez hasznos minden ember számára. Kedves testvéreim, a keresztjén hívő élet, Isten dicsőítő élet. Isten dicsőítő élet. Nem öncentrikus élet, hanem Isten központú, Jézus Krisztus központú élet, amelyre ő szül újjá bennünket, amelyre ő hív el, mert kiválasztott és kegyelmesen megcselekszi velünk ezt. Isten dicsőítése, dicsősége úgy tanítja nekünk Jézus Krisztus a szőlőtőről mondott példázatában, hogy az gyümölcs termő élet. Egy képet hoz Jézus Krisztus az őt hallgatók elé, és arról beszél, hogy a szőlő művelésnek akkor van értelme, hogyha végén megszületik a gyümölcs. De a szőlőnek nem feltétlen az a természete, hogy sok és jó gyümölcsöt hozzon. Ahhoz kell gondozni a szőlőt. És Jézus arról beszél, hogy a gazda gondozza a szőlőt, metszegeti, tisztogatja. Némely veszőket beolt a szőlő tőkébe, próbálkozik azzal a céllal, hogy azok gyümölcsöt teremjenek. Gyümölcsöt teremjenek. Ez a gazda dicsősége. Azt mondja Jézus Krisztus ebben a példázatban, hogy a tőke adott, a jó szőlő tőke, amely képes energiát adni, amely jól szállítja a tápanyagot, az adott, azt mondja Jézus, hogy én vagyok ez a szőlőtő. És azt mondja, ti vagytok a szőlőveszők. Titeket a mennyei atya oltott én belém, méghozzá azzal a céllal, hogy gyümölcsöt teremjetek. Meg kell értenünk, testvérek, hogy az Isten dicsőségére való gyümölcs termés titka az, hogy Jézus Krisztussal közösségben vagyunk. Aki nincs közösségben Jézus Krisztussal, az nem tud gyümölcsöt teremni. Jézus azt mondja, hogy a szőlővesző nem terem magától. Ott valamit tenni kell, hogy az termővé legyen. Aztán, hogy félre ne értsék a tanítványok, vagy félre ne magyarázzuk. Jézus azt mondja, hogy nálam nélkül semmit sem tudtok cselekedni. Nálam nélkül nincs közösségetek Istennel, és nem ragyog föl az Isten dicsősége. Az Atya belém oltott benneteket, és mit mond Jézus? Ha megmaradtok én bennem, akkor az én tanítványaim lesztek. Akkor az én tanítványaim lesztek. Akkor lesz gyümölcs, akkor lesz a gyümölcsök által Istennek dicsőség. Akkor lesz békesség, akkor lesz szeretet. Kedves testvéreim, ma Jézus Krisztus emlékeztet bennünket arra, hogy Isten ezt a hatalmas munkáját, hogy tudnélik, akiket elválasztott magának, azokat Krisztusba oltja, annak érdekében, hogy ők gyümölcsöt teremjenek az Atya dicsőségére, hogy Krisztus által az Atyával harmonikus kapcsolatban legyenek. Szóval emlékeztet Jézus bennünket arra, hogy Isten ma is végzi ezt a munkáját és szolgálatát. És ezt igéje és szent lelke által teszi meg minden időben. Amikor Isten házába jövünk, amikor eljövünk a mi lelki családunkhoz, testvérek, akkor azért jövünk ide, nem azért, mert úrnapja van, és ilyenkor illik ide jönni, hanem azért jövünk ide, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus dicsősége fölragyogjon, azáltal egyfelől, hogy ide jövünk. Fölragyogjon az ő dicsősége azáltal, hogy ő megtisztogat bennünket, metszegeti a mi életünket, rádöbbent bennünket a mi bűneinkre. Ami mennyei atyánk emlékeztet bennünket ezen a helyen arra, hogy nálam nélkül semmit sem cselekedtek. Semmire nem juthattok. Mi 6 napig hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy mehetünk magunktól. Amikor ide jövünk a lelki családunkba, akkor Jézus azt mondja nékünk, hogy nálam nélkül senki és semmi vagy. Azért jövünk, mert Jézus azt mondta, maradjatok meg én bennem. Mert ha megmaradtok én bennem, úgy lesztek az én tanítványaim. Abban fog az én atyám dicsősége felragyogni. Kedves testvéreim, azért jövünk, hogy dicsőítsük Istent. Azért engedelmeskedünk Jézus Krisztusnak, hogy ezáltal fölragyogjon ezelőtt a világ előtt az Isten dicsősége. Azért keressük őt a mi lelki otthonunkban. Azért állítjuk őt a középpontba, mert tudjuk, hogy nála nélkül nincsen élet. Mert tudjuk, hogy ő kiválasztásának munkáját, az újjászületést ígéje által végzi el szent lelke erejével. Ezért hívogatunk ide másokat is. Ha szeretnéd, hogy emberek körülötted megtérjenek, hitre jussanak, életük Isten dicsőségét munkálja, akkor Isten ígéje közelébe kell őket segítened. Vagy úgy, hogy te mondod, vagy úgy, hogy hívod, hozod magaddal. Az ige közelébe, ahol Isten ígéje a Szentlélek által majd újonnan tudja őt szülni. Sem én, sem te erre nem vagy képes. Ő sem képes rá, hiába mondod, térjél meg. Isten az, aki ezt el tudja hatalmasan végezni, és azt mondja, nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. Kedves testvéreim, egyéni és gyülekezeti életünk titka is ez. Ragaszkodunk hitünkkel Jézus Krisztushoz, akibe beoltattunk, és akiben gyümölcsöt teremhet a mi életünk Isten dicsőségére. Az elmúlt esztendő végén egyházunk rendje szerint egy tisztújítás zajlott minden gyülekezetben, és ennek eredménye képpen egy régi új presbitérium áll a gyülekezet elé ezen a mai napon, hogy elkötelezze magát újra erre a szolgálatra, a presbiteri szolgálatra. Testvérek, a gyülekezet vezetése, presbiterség azt jelenti, hogy vannak emberek, akik felelősen felügyelik azt, hogy a gyülekezetben Krisztus áll-e a középpontban. Nem a gyümölcsöket vizslatjuk, mert Jézus arra tanított bennünket, hogyha a szőlővessző bekerül a szőlőtőbe, és azt az atya, a gazda tisztogatja, az gyümölcsöt fog teremni. Éppen ezért mindig az a feladata egy gyülekezet vezetésének, hogy felügyelje, Krisztus áll-e még a középpontba. És a közösséget is úgy kell vezetni, felelősen, figyelemmel kísérni, hogy Krisztus nehogy mellékszereplővé váljon közöttünk. Mert ha nem ő áll a középpontban, akkor nincsen gyümölcs, és nem ragyog az Isten dicsősége sem. Kedves presbiter testvéreim, veletek együtt én magam is, egyéni életemre, egyéni életünkre, de a közösségi életre nézve is felelősek vagyunk, felelősek vagytok és vagyok. Méghozzá azért, hogy megmaradjunk Jézus Krisztusban. Aki presbiterséget vállal, többet vállal, nagyobbat vállal. Nem csak önmagára nézve vállal, hanem egy közösségre nézve is vállal. Nem csak önmagára nézve bízatik meg, hogy hiteles maradjon, és életével Isten dicsőségét fejezze ki, és hordozza ebben a világban, hanem azzal bízatik meg, hogy önmagán túl egy közösségért is felelősséget vállaljon. Jézus ma azzal indít útra egyen-egyenként mindannyiunkat, maradjatok meg én bennem. Maradjatok meg én bennem. Isten igéje, hitem és meggyőződésem szerint mindannyiótokat megszólított életeteknek idejében, sokótokat akkor, amikor egyáltalán nem is ismertük egymást, de vannak közöttetek olyanok, akik Isten kegyelmét itt vették ebben a közösségben. Maradjatok meg Jézus Krisztusban. Maradjunk meg Jézus Krisztusban. Legyen ez az elkövetkezendő évek igazi lelki programjainak összefoglalása és összefoglalata. Krisztusban maradni. Mert nála nélkül semmit sem cselekedhetünk. Nála nélkül talán a mi dicsőségünk növekszik, de az övé egyre halványabb. S ha az Isten dicsősége elhalványul közöttünk, akkor semmivel sem vagyunk különbek, mint a világ körülöttünk. De Isten gyermekei ennél többre hívattak, nagyobbra hívattak arra, hogy Isten dicsőségét hordozzák. Alkalmasok vagyunk rá? Magunknak szereztük mindezt? Nem. Azt mondja Jézus Krisztus, erre emlékeztet bennünket, ő választott ki. És azért, mert ő kiválasztott, születhettünk újjá, és élhetünk a benne való hitben. Ebben a hitben maradjatok, és maradjunk meg mindannyian, kedves testvérek. És amikor jön az Úr napja, örvendezzen a mi szívünk tudatosan azon, hogy idejövetelünkkel, Krisztus elé járulásunkkal, az ő tisztító szavának engedve, a benne való kapcsolatban elmélyülve, az ő dicsősége ragyoghat föl Magyarországon, Budapesten, Békásmegyeren, a harmadik kerületben, a Csobánka téren. Adja Isten, hogy ebben lehessen nekünk utunk, közös utunk, és ezt tegyen bennünket egyre jobban, egyre mélyebben, egymáshoz kötődő lelki családdá. Maradjatok meg én bennem, így lesztek az én tanítványaim. Amen. Gyertek testvérek, fennállva a 445. dicséretünk első versét énekeljük. A 445. dicséretünk első verse így kezdődik, szólsz hozzám, Istenem. Elfoglalva helyünket, csendesedjünk el és imádkozzunk. Megrendülés, megremeg a mi szívünk, mennyei édesatyánk, amikor arról szólsz nekünk, hogy a te dicsőségedet vagyunk hívatva hordozni ebben a világban. És csak a mi alkalmatlanságunkat látjuk. De köszönjük, hogy beszélsz arról, hogy te miként teszel erre mégis alkalmassá bennünket. a te fiad az Úr Jézus Krisztus által, akiben és akire nézve kiválasztottad a tiédet, akiben és akire nézve újonnan szülöd, megszenteled, és a te dicsőségedre engedelmessé teszed népedet. Áldunk és magasztalunk azért, hogy nem követelsz tőlünk, hanem arról beszélsz, hogy mindent megtettél arra nézve, hogy mi dicsőségednek hordozói lehessünk. Mindent elvégeztél Jézus Krisztusban és általa. Könyörgünk, segítsél meg bennünket ebben, hogy ne akarjunk önerőből, saját elhatározásunkból, ötleteinkből a te dicsőségedre lenni, hanem hadd legyünk a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak követői, hallgatói, igéjének befogadói, megértői. Hadd legyünk vele egyek az üdvösséges hit által, mert ez önmagában már a te dicsőséged. Urunk, áld meg így a mi közösségünket, és szentelj meg bennünket, hogy minden egyes ide jövetelünk ebben az esztendőben is. Hadd történjen ezzel a vágyakozással, hogy a te dicsőséged közöttünk és általunk föl ragyogjon. Adjad ezért a te élő igédet minden ige hirdető szájába, aki elénk áll, aki igét hirdette nekünk. Adjad ezt az igét azoknak szájába, akik gyermekeink között szolgálnak ebben az időben. Kérünk téged, Urunk, áld meg ezt az egész közösséget azzal, hogy a te szavad előtt meghajlunk, és annak igazat adunk. Adj erre nekünk szívbéli alázatot. Kérünk most téged azokért, akik felelősséggel állnak a közösség élére. Erősítsed meg őket nem csak saját életükre, hanem a gyülekezetre nézve is, hogy lehessen bátorságuk, hitükben merészségük, a te népednek életét kormányozni és felügyelni. Köszönjük, hogy erre is te teszel alkalmassá és képessé, és ebben is te igazítasz el bennünket. Így tekintünk most rád egy szívvel és egy lélekkel, hálát adva Jézus Krisztusért, az ő váltságáért, bűneink bocsánatáért, az újonnan születés csodájáért. Így tekintünk rád, mennyei atyánk, s várjuk a te kezedből mindazokat az ajándékokat, amelyek által gazdagodhatunk, és növekedhetünk hitünkben, feléd és egymás felé való szeretetünkben. Légy segítségül nékünk. Amen.